Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették, sivár ez a hely, és késő már az óra is, bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyermaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek! Körülbelül 30 vagy 35 éve esett meg az az eset, ahogy szokták mondani, egy erdélyi paptársam mesélte el, hogy útlevelet kapott a hatóságoktól, mégpedig nyugatra, ami ritkaság számba ment erdélyi viszonylatban, hiszen senkinek nem adtak. Valószínű az oka az lehetett, hogy nagyon jól végezte szolgálatát, sikerült a fiatalságot összefogni, programokat szervezni, és talán ez felkeltette a hatóságnak a kíváncsiságát, az érdeklődését, és adtak egy útlevelet, gondolva arra, hogy talán kint marad, nem tér vissza. A testvérem, paptestvérem örült a kitüntetésnek, és egy körutat tervezett a nyugati államokban, és egy titkos vágyát, úgymond egy teljesen emberi titkos vágyát próbálta kielégíteni. Amint elmondotta, hogy 20 éves is elmúlt, és ő még banánt életében nem evett. És ez volt az ő titkos kívánsága, hogyha már egyszer sikerül abba a nyugati paradicsomba belecsöppenni, akkor minden finomságot kipróbál, a narancs, a banán, a Szent János kenyér, a mangó, meg stb., ami létezik. Nem is kellett sokat keresgéljen, megtalálta a megfelelő üzletet, be is vásárolt, és a mérleg előtt, ahol leszokták mérni az árukat, egy török asszony állott, egy idősebb török asszony, kopottasabb ruhában, és az ő kosarában nem volt csak vagy 3 darab póréhagyma. Rátett a mérlegre, nézegette, hogy mennyit mutat a mérleg, mennyi az ára, és utána egyszerűen csak levette ezzel a megjegyzéssel, hogy nekem ez túl drága. A kedves paptestvérem azt se tudta, melyik lábára álljon, hiszen mellette állott a tele kosárral, a rengeteg finomsággal. Pap is volt, keresztény is volt. Mit tegyen, mit ne tegyen. Aztán A hölgy elment, ő kifizette és kijött, és azt mondotta, hogy életében ilyen kellemetlen meglepetésben nem volt része, a vágyba áhított finomságok nem ízlettek. Kedves testvéreim, a mai evangélium olvasásakor ez a történetke jutott eszembe, hogy sokszor elhangzik az evangéliumban, itt a templomban, segítjük egymást, figyeljünk egymásra oda, testi, lelki bajában, nyomorúságban segítjük testvéreinket, de valahogy itt megragad a templomban, mint ahogy megragadt a barátomnál az üzletben, és utána kimegyünk az utcára, semmi sem történik. Még egy érdekes dolgot jegyzett meg ez az úriember, hogy sose hitte volna, hogy nyugaton is van olyan, hogy egyes emberek esznek, mások pedig nem esznek. Én csak annak idején lakonikusan a Hofi-féle szlogennél tudottam meg, hogy a nagy kínai fal, a kis kínai nem fal, de azt is megbántam, ugye, tehát nem lehet ezzel a dologgal ilyen egyszerűen bánni. Ha az olvasmányokat vesszük, a mai olvasmányokat, itten komoly figyelmeztetések hangzanak el. Izaias próféta azt mondja, hogy minek költitek a pénzeteket mulandó dolgokra, ne pénzért vegyetek tejet és kenyeret, hanem jöjjetek és egyetek. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés a mai ember számára, aki azt hiszi, hogy pénzzel mindent meg tud vásárolni. A fogyasztói társadalomnak ez az egyik betegsége. Pénzzel mindent megvásárolni, és a szlogenje is ez a mai világnak, hogy nem az ember, nem az Isten irányítja a földi dolgokat, a világot, hanem a pénz. Szent Pálnál pedig ugyancsak egy buzdítást hallunk, hogy ne essünk kétségbe, bármi történjék, minket semmi sem szakíthat el Jézus Krisztus szeretetétől. Pont a fordítottját látjuk, hogy nem is annyira a gond, nem annyira a hitetlenség, hanem a jólét szakítja el az embereket Krisztustól, hiszen az ő programja egészen más, mint a gazdag emberek programja. Krisztus előtt mindenki egyforma. És látjuk, hogy az evangéliumban ugyanezt teszi. Megszánja az embereket, akik éheznek, és jól lakatja őket. Az apostolok figyelmeztetik, hogy Mester, engedjük el őket, hadd menjenek, mert az éhes tömeg az kiszámíthatatlan. Itt még bajok is lehetnek. És Jézus azt mondja, nem, adjatok, csak ültessétek le, és ti adjatok nekik enni, és ekkor történik, hogy a csodás kenyérszaporítás. Most itt a csodával nem is foglalkozzunk, hanem inkább arra kéne fókuszáljunk, ugye, hogy Jézusnak a magatartása itt egy bizonyos viszonyt fejez ki. Hogyan viszonyul Jézus az emberekhez, és hogyan viszonyulnak az emberek Jézus Krisztushoz. Az Úr Jézus mindig csak ad. Az előzményekben olvastuk, hogy meggyógyítja a betegeket, és utána kenyeret ad a népnek. De minden evangélium szinte ezzel foglalkozik, hogy valami jót tesz. Meggyógyítja a betegeket, a vakukat, ördögöt üz ki, kétszer szaporít kenyeret, a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja, és így tovább, és így tovább. És semmit cserébe nem kér. Alamizsnát ad titokban, ez kivilágzik abból a párbeszédből, amikor az apostolok nagy csütörtök éjszaka azt hiszik, hogy Jézus Júdásnak azt mondja, hogy menjen és adjon alamizsnát a szegényeknek. Közben mást mond neki, menj és tedd meg, amit meg akarsz tenni. Kedves testvérek, ebből az evangéliumból még valami kivilágzik számunkra, és ez nagyon fontos. Az egyházunknak a belső szerkezete. Fülöp apostol azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát. És Jézus méltatlanul azt mondja, te Fülöp, hát már olyan régóta itt vagyok közöttetek, hogy kérdezhet szíjat, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Hát nem tudod, nem látod. Aki engem lát, az látja az atyát. Jézus tükrözi az atyát, a gondviselő, a szerető, a bőkezű, a nagylelkű atyát, aki mindig csak ad az ő fiainak. Jézus ezt a szerepet áthárítja az ő egyházára. Hívő keresztény embernek ezek szerint tükröznie kellene magát, Jézus Krisztust. Most, hogyha valaki azt kérdezné tőlünk, hogy mutassuk meg neki Jézus Krisztust, azt kellene válaszolnunk, hát itt vagyunk, nem látjátok. Kedves testvéreim, a keresztény embernek tükröznie kell Jézus Krisztust a mindennapi életben, hiszen Jézus Krisztus az atyát tükrözi, az ő szeretetét, nagyságát. Jézus maga mondja, hogy az atya annyira szereti a világot, hogy mindent megad. A teremtményéről gondoskodik, még a legapróbb madarakról is. A Zsoltárokból olvassuk, ugye, hogy felhőt tesz az égboltra, hogy aztán az harmatozva a földet megáztassa. Füvet növel a hegyeken, hogy táplálja az élőlényeket, az állatokat, az embereket. És egyik legszebb imádságunk ugyancsak egy Zsoltár, amelyet asztali áldásnál szoktunk elmondani, mindennek szemei, te bennek bíznak, Úristen, te adsz nekik eledelt alkalmas időben, kitárod kezeidet, és betöltő teremtményeidet a te bőségeddel, áldásoddal. Kedves testvéreim, a keresztény ember naponta ezt tudatába kell vésse, és ez határozza meg a mi alap magatartásunkat is. Először a hálaadás, hogy Jézus maga mondotta, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok a boldogságot, a szeretetet, az életet, és mindaz, ami vele jár, és a nagy lelkűség, hogy ezt megosszuk, tovább adjuk. Hasonlít egy kissé a mindennapi életünkhöz is, ahol a nagyszüleink ugye dolgoztak azért, hogy aztán a szüleinknek legyen valamilyen, módosak legyenek, gyarapították a vagyont. A szülők úgy szintén gyarapítják, hogy aztán majd a gyermekeik legyenek. Ugye, tehát ez a szukcesszió, ez a láncolat, ugye, tehát ez nem csak a földi életben érvényes, hanem a lelki vonalon is. Tehát kell gyarapítsuk lelkünket a jótéteményekben. Az irgalmas szamaritánusnak a példája. Senki se kéri, senki se szólítja fel, hogy jót tegyen. A pap, a levita nem tesznek semmit, ő oda megy. Önként, jó szándából segít, a költségeket magára vállalja, és aztán tovább megy. Tehát a keresztény embernek is ez a mentalitás, ez az életforma passzolna a legjobban. Gyerekkorunkban fejből kívülről tudtuk ugye az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, hiszen az a kettő együtt jár, ikertestvérek. Tanítani másokat, a tanáccsal ellátni, és aztán megbocsátani, eltörni másokat, ezek mind az irgalmasság testi cselekedet, lelki cselekedetei. Vagy a testiek, ugye, ismerik az éhezőket ellátni, akinek nincsen szállása, befogadni. Betegeket, rabokat meglátogatni, halottakat eltemetni. Kedves testvéreim, nagyon hosszú a sor, és bizony nem ártan néhány ezeket tudatosítani. És ha ezt meg is tesszük, akkor egészen biztos, hogy a lelkiismeretünk nyugodt lesz, megdicsér, egészen biztos, hogy Krisztust hordozunk akkor körül a világban, minden embernek, és ugyanakkor testvéreinknek jót teszünk, lelkileg is, testileg is. Amen.